Köszöntöm az adó infóhallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának partnere. Témánk a 2022-es adócsomag lesz. Varga Mihály pénzügyminiszter egy héttel a 2022-es költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtása után benyújtotta a jövőre várható új adótervekről szóló törvénytervezetet is a parlamentnek. Egy 114 oldalas adócsomagról van szó, melyek az érdekesebb, az emberek szélesebb körét érintő elemek, amelyek kiemelhetőek.
Köszönöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. A legfontosabbak és a legszélesebb rétegek számára érdekes változások szerintem a 25 év alattiak SZIA-mentessége, ami a munkavilágába most belépő fiataloknak egy jelentős könnyebbséget jelenthet a jövő évtől kezdve. Fontos változás a munkáltatói adóterhek 2% ponttal való csökkentésének az elhalasztása idei évről a jövő évre. Ugye ezt sokan várták, hogy már idén megesik, és ez most úgy tűnik jövő év második fél évétől fog bekövetkezni. Egy érdekesebb változás a kriptoeszközökre vonatkozó adókedvezmény vagy egyszerűbb adózási szabályok, és talán én leginkább kiemelném az általányadózással kapcsolatos új szabályváltozásokat.
Miért érdemes ezt kiemelni, tehát az általányadózással kapcsolatos új szabályozást?
Általányadózással kapcsolatos szabályok azért érdekesek, mert bár korábban is létezett a magyar adórendszerben ez a lehetőség, viszonylag kevesen alkalmazták, és nem is volt túl népszerű. Nyilván voltak olyan vállalkozások, olyan egyéni vállalkozók, olyan tevékenységet végző egyéni vállalkozók, akik számára ez volt a legkedvezőbb adózási forma, de azért én úgy gondolom, hogy az emberek elég szűk rétege választotta ezt, és talán a számuk is egy néhány tízezres nagyságrendű, ha jól emlékszem. Ami fontos a változások terén, hogy ez egy ugyancsak a korábbi EVA vagy a jelenlegi KATA adózáshoz hasonlóan egy egyszerű adónem, hiszen a vállalkozói költségeket azt nem kell tételesen számlákkal gyűjtögetve elszámolni, hanem egy százalékos mértékkel egyszerűen lehet csökkenteni, tehát adminisztrációs szempontból ez egy nagyon egyszerű lehetőség, és különböző beszorolások szerint eltérő mértékű költségmérték érvényesíthető, és van egy csomó olyan szakma, van egy csomó olyan szolgáltatás, amiben ez egy nagyon kedvező lehetőség, tehát egy egyszerű jövedelem számítási szabály, aminek a jövő évtől ráadásul a jövedelméből egy körülbelül 1 millió forintos összeget, az éves minimálbérnek a felét adómentessé tette a jogalkotó. Tehát az éves minimálbér feléig egy adómentes jövedelem az, amit ebből realizálni lehet. Én azt gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos, mert ugye biztos nagyon sok hallgatót érint, vagy érinthetett, vagy hallott róla, hogy az idei évtől szigorodtak a katázásnak ugye a szabályai. Pláne azokban az esetekben, ha valakinek összesen egy megrendelője volt, hiszen ott a 3 millió forint bevétel fölötti összeget, azt már egy extra 40%-os különadóval sújtotta a jogalkotó, amit ugyan nem a katás vállalkozónak, hanem a megbízójának kell megfizetnie, tehát azért feltételezhető, hogy ez az extra adóteher azért nyilvánvalóan jelentkezik a katás vállalkozó pénztárcájára is. Abban az esetben, ha valaki egy kicsit jobban utána számol a változásoknak, hogy a korábbi katából származó nyereséghez képest ugye a 40%-os adó megjelenésével egy mennyivel kevesebb nettó jövedelem realizálható, ahhoz képest bizonyos esetekben az általányadó egy jelentősen magasabb nettót is eredményezhet. Nyilván ez nagyon sok feltétel mellett érvényesül, ezt nem egyszerű azért csak úgy kiszámolni, egy ilyen komolyabb átgondolást igényel az, hogy az adott szolgáltatásra, tevékenységre milyen általányadózási költségmérték vonatkozik például, illetve jó pár egyéb szabályt is érdemes figyelembe venni a járulékok miatt, de van olyan, mi úgy számoltuk, hogy van jó pár olyan lehetőség, vagy pár olyan variáció, amiben akár milliós tétellel is több maradhat valakinek a zsebében.
Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy azoknak, akik például idén katás adózók voltak, lehetőség nyílik arra, hogy változtassanak, és egy másik fajta, másfajta adózást válasszanak?
Magának az adó választásának a szabályai, mind a katánál, mind az általány adózásnál ugye külön szabályok vannak, amit nyilván meg kell vizsgálni, de egyébként igen, a egyéni vállalkozók esetében, amennyiben a megfelelnek a feltételeknek, akkor igen tudnak általány adózást a jövőjétől választani.
Várható egyébként az, hogy sok jelenleg még katás vállalkozó él ezzel a lehetőséggel?
Hát ezt nehéz megmondani. Első évben nem vagyok ebben meggyőződve, mert nyilván mindenféle, ez a katánál is pontosan látszott, sőt talán a kívánál még inkább, hogyha ha így az elmúlt évek új adó bevezetéseire gondolunk. Ugye az általány adózás nem egy új lehetőség, de ahogy mondtam, kevesen ismerték, és voltak ennél kedvezőbb opciók. Most, hogy ez egy új fajta lehetőséget kínál, valószínűleg sokan, ha elkezdenek erről cikkezni, látják a hírekben a változásokat, akkor meg fogják vizsgálni. És ha nem is az első évben várom én ennek a felfutását, mert szerintem az elején egy kicsit úgy az ember fél a változásoktól és óckodik tőle, hogyha nem érti pontosan, de én azt gondolnám, hogy mondjuk a 2023-as évtől nőni fog jelentősen az általányadózást választók száma, mert ahogy mondtam, mi a saját praxisunkban azt láttuk, hogy azért van jó pár olyan vállalkozó, akinek ez segítséget jelenthet.
Tehát tulajdonképpen most mintegy mentővet kapnak azok a katásadózók, akik egy bizonyos bevételi összeg fölött átkerülnek a 40%-os adóval sújtott körbe? Így is föl lehet ezt fogni?
Nem merném azt mondani, hogy ez volt a célja feltétlenül, de biztos, hogy alkalmas arra is azoknál, ahol nem is annyira az a bevétel mértékét emelném ki, hanem azt, ahol a megbízó száma volt alacsony, a megbízók száma, meg rendelők száma. Ugye ez a 40%-os extra adó a katában, ez ugye azokat sújtja, akik egy megrendelő felé 3 millió forint feletti összegben számláznak. És ugye vannak olyan szakmák, ahol ez egy nagyon tipikus helyzet, hogy adott esetben csak egy megbízó fog valaki, de vállalkozóként, akkor ő, mint katás vállalkozó a 3 millió fölötti jövedelmei esetében egy komolyabb terhet visel most már, míg szerencsésebb esetekben, szerencsésebb szakmákban sok megbízó van, nem számlás senki felé a vállalkozó 3 millió forintot, ott ugye ez az extra teher nincs. Nyilván ennek van sokfajta megközelítése, tehát nem szeretném azt mondani, hogy ez egyértelműen ebbe az irányba kíván egy kedvezményt tenni. Én inkább azt emelném ki, hogy ezeknek a vállalkozóknak érdemes lesz megvizsgálniuk az általányadózásra vonatkozó lehetőségeiket.
Ugye már azt érintettük, hogy jövőre várhatóan, hogyha a parlament is jóvá hagyja, akkor a munkáltatói adóterhek 2% ponttal csökkenhetnek, viszont ez kisebb részben jön majd a szociális hozzájárulási adó kulcs csökkentéséből. Mit lehet itt tudni a részletekről? Hogyan valósul majd meg a szochó csökkentés? Ugye itt volt a kormánynak egy hosszú távú, több évre szóló ígérete.
Igen, szerintem a változtatás az egyébként akár pozitívan is értékelhető abból a szempontból, hogy így ugye egy adó nem megszűnik, méghozzá a szakképzési hozzájárulás, mert a korábbi változásokkal ellentétben, amikor a szochónak a mértéke csökkent ugye 2% pontonként, most jelen esetben csak 0,5%-kal fog ugye csökkenni, és 0,5%-ot pedig úgy nyer meg a munkáltató, hogy a szakképzési hozzájárulást eltörlik, tehát a jövőben ez az adó nem megszűnik, és ugye a kettő összeget, ez a 2%-pontos csökkenés. Ez mértékében ugye ugyanannyit jelent, és egyébként pedig az, hogy egy kevesebb adónemre kell figyelni, ez mindenképpen egy pozitív változás. Az ígéretek úgy szólnak, hogy a szakképzési hozzájárulásban korábban lévő kedvezmények rendszere, az megmarad. Azt gondolom, hogy ezzel majd érdemes megvárni a végső formáját a jogszabályoknak, azt, hogy majd hogyan lép hatályba, mert ezt álláspontom szerint nem feltétlenül lesz egyszerű minden tekintetben megvalósítani, de nyilván ez a kimondott cél, úgyhogy valószínűleg ez meg fog történni. És ez így akkor azt gondolom, hogy maximálisan pozitívan értékelendő, hiszen egy adónem eltörlése úgy történik meg, hogy az abban foglalt kedvezmények rendszere megmarad, ez mindenképpen egy nagyon jó hír. Az már kevésbé jó hír, hogy a 2016-os ugye, nagy bérmegállapodás óta 17-től kezdődően minden évben volt egy járulékcsökkentés, és ezzel a bejelentéssel most ugye az látszik, hogy amit talán sokan vártak, hogy pláne így a Covid után idén júliustól esetleg ez a vállalkozások számára már az a kedvező változás ismételten megtörténik. Ez most így egy évvel később, és ugye nem is 22. január, hanem júliustól fog bekövetkezni. Ami azonban esetleg érthető a költségvetés érdekeit figyelembe véve, hiszen nyilván ismerjük a költségvetési számokat arra vonatkozóan, hogy a COVID milyen hatást gyakorolt rá, úgyhogy ebben nem tudom, hogy lehet-e pozitívan, negatívan nyilatkozni. Hosszú távon mindenképpen üdvözlendő, hogy folytatódik ez a 2%-os csökkentés.
Ennek eredményeképpen ugye a szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. július 1-től fog majd 0,5 ponttal csökkenni, és majd akkor éri el a 15,5%-ról a 15%-os szintet?
Így van, pontosan ez a jelenlegi jogszabály adta szöveg, úgyhogy igen, ez a várható időpont 2022. július 1-től 15%-ra fog csökkenni, és akkor fogja kivezetni a kormány a szakképzési hozzájárulást.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallgatják. Mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának partnere. Témánk a 2022-es adócsomag, egy meglehetősen nagy 114 oldalas adócsomagról van szó. A műsor első felében beszéltünk az általányadózást érintő változtatásokról, valamint arról is, hogy várhatóan 2022. július 1-től lesz majd a szociális hozzájárulási adó mértéke 15%. A műsor második felében szó lesz majd arról, hogy a kriptodevizákban kereskedő befektetőket is érintik változtatások a 2022-es adócsomag értelmében, illetve a webshopokat érintően is lesznek változtatások. Melyik témával kezdjük? Talán azzal, ami meglehetősen újdonságnak számít, hiszen pár évvel ezelőtt még azt sem nagyon tudtuk, hogy mi az a kriptodeviza, most viszont úgy tűnik, hogy már az adótörvények is foglalkoznak azokkal, akik kriptodevizában fektetnek be. Miről van szó pontosan?
Igen, a kriptodevizák azt a területet képviselik jelenleg az adózásban, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, ahol talán még mindig nagyon-nagyon nehéz érdemi információknak jutni a hatóságok számára. Tehát nyilván az adóelkerülés tekintetében egy olyan terület, amit egyelőre még nem sikerült igazán jól megfogni, és azt gondolom, hogy az egy nagyon előremutató változás, hogy ezt a magyar hatóság, vagy a magyar jogalkotó úgy kíván ezen a helyzeten javítani, hogy nem az ellenőrzés oldaláról próbál minél nehezebb feltételeket, vagy minél keményebb feltételeket támasztani, és minél több információt szerezni, hanem az adó mérték jelentős csökkentésével operál, és segíti a kriptodevizákon elért nyereségek adójának bevallását. Miről is van szó? Eddig a kriptodevizák azok gyakorlatilag egyéb jövedelemként, mivel nem volt rá másféle szabályozás, egyéb jövedelemként adóztak a személyi jövedelemadóban, ami a lehető legrosszabb jövedelem, mert hogy ebben az esetben a jövedelem 87%-ára nem csak 15% SZI-t, hanem 15,5% szociális hozzájárulási adót is fizetni kellett. Tehát az összesített adóterhe az meghaladta a 26,5%-ot a kriptoeszközökön elért nyereség adója. Új szabályozás abban változtat, hogy egy külön jövedelem típust teremt, eddig még nem létező jövedelem típust, ez a kriptoeszközökön elért nyereség, és ebben az új jövedelem típusban az adó mértékét 15%-ban állapítja meg, és nem lesz majd szociális hozzájárulási adó. Tehát 26,5%-ról 15%-ra fog csökkenni az adó mérték, ami nyilván közel lefeleződik, és így innentől kezdve azért feltehetően jóval többen fognak elgondolkozni azon, hogy az adó elkerülés helyett az adó megfizetését válasszák.
Egyébként olyan sok kriptodevizában kereskedő befektető van?
Hát azt gondolom, hogy pont ezek az információk, amiket nagyon nehéz jelenleg megszerezni, és nagyon nehéz azt mondani, hogy bárkinek pontos képe van arról, hogy mennyi is lehet Magyarországon a kriptodevizában elért nyereség. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ez egy iszonyatosan gyorsan bővülő terület, ugye ez egy nagyon nagy trend az elmúlt években, tehát nyilván az egyéb tőzsdei vagy egyéb pénzügyi befektetésekhez hasonlóan ez egy jóval nagyobb mértékben, ütemben fejlődik, bővül, tehát nyilván az ebben elért nyereségek is jelentősen növekednek. És Én itt kiemelném az adózásával kapcsolatban, ami ugyancsak elég kedvező, hogy a tőzsdei kereskedések nyereségéhez hasonlóan, tehát az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekhez hasonlóan, itt is a jövedelmet nem tranzakciónként külön-külön kell megállapítani, hanem egy adóévben össze lehet számítani. Tehát a nyereséges és veszteséges ügyleteknek az együttes összegét kell megállapítani, és így, ha valaki egy évben mondjuk több tranzakción veszteséget szenvedett el, akkor a nyereségével ugye, hogy ezt szembe tudja állítani, ez jelentősen csökkentheti az adó alapját. Ez igencsak kedvező a végső adó összegének megállapítása szempontjából.
Lesz egy speciális adóamnesztia is azok számára, akik kriptodevizában kereskednek. Ez mit pontosan tehet? Milyen időszakra terjed például?
Igen, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedvező lehetőség, ugyanis tekintettel arra, hogy ez egy új típusú jövedelem, és ugye az elmúlt években feltehetően sokan, akik mondjuk kriptóban jövedelmet szereztek, adott esetben nem is pontosan tudták, hogy hogyan, vagy hol kellene ezt bevallani és leadózni, de hát nyilván azt is látni kell, hogy a magas adómérték is adott esetben sokakat elriaszthatott az adófizetéstől. A jogalkotó az új szabályokat úgy vezeti be, hogy az adóbevallásakor lehetőséget ad arra, hogy az elévülési időn belül megszerzett jövedelmeket mindet 2022 évi jövedelemnek tekintsék. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a 2022-es jövedelmeket ugye majd 2023-ban lehet először bevallani, tehát akkor lehet először majd ezt a kripto szabályt alkalmazni, tehát ha valaki jövedelmet vall be, akkor egészen 2023-ban még 2017-re visszamenően bevallhatja a kriptoeszközökből származó jövedelmét. Tehát gyakorlatilag az elmúlt, most ugye 21 van, tehát 4 év jövedelmét azt 23-ban már ebben a 15%-os adómértékben vallhatja be, ami egy ilyen kvázi amnestiának is értékelhető. Ebben még azt látom fontosnak kiemelni, amit azért mindenkinek erősen ajánlok figyelmébe, hogy ugye ez a lehetőség, ez 2023-ban nyílik majd a bevalláskor, és ugye a 2021 májusát írunk, tehát addig még azért több mint másfél év hátra van, és abban a hátralévő másfél évben, ha az adóhatóság adott esetben tudomást szerez erről a kriptojövedelemről, ami nem került bevallásra, akkor azt még a régi szabályok szerint lesz lehetősége, tehát egyéb jövedelemként megállapítani, úgyhogy azért adókockázat az addig a pontig fennáll, ezért érdemes adott esetben, akinek lehetősége van, vagy várni a kriptó eladással, vagy pedig valami olyan kriptó, stabil kriptoeszközre átváltani a kockázatosabb eszközét, ami tartja az árfolyamát. Ugyanis még ezt kiemelném, hogy a különböző kripto devizák közötti átváltás az nem minősül olyan ügyletnek, ami adóköteles lenne, tehát amíg pénzre nem váltja át, vagy valamilyen egyéb ellenértékre a kriptoeszközt a tulajdonosa, addig adókötelezettsége nem keletkezik.
Van még más olyan változás, ami a kriptodevizában kereskedő befektetőket érinti?
Hát van még egy, amit nagyon röviden érdemes elmondani. A tőzsdei kereskedéshez hasonlóan a kriptodevizáknál is lehet élni az adókiegyenlítés lehetőségével, ami azt jelenti, hogy a veszteséges évek vesztesége az a jövőbeni nyerességgel szembeállítható, egészen pontosan két előző év eredményét lehet alkalmazni. Tehát, ha valaki egymás utáni két évben mondjuk 1-1 millió forint veszteséget szenved el a kripto ügyletein, és a harmadik évben meg elér mondjuk 3 millió forint nyereséget, akkor csak 1 millió forint jövedelem után kell majd adóznia, mert az előző két év 1-1 millió veszteségét szembeállíthatja majd a 3 millió bevétellel. Tehát elég kedvező szabályokat hoztak.
Beszéltünk arról, hogy a webshopokat is érinti változás várhatóan 2022-től, hogyha a parlament is elfogadja majd az adótörvények tervezetét, rájuk milyen szabályok fognak majd, új szabályok fognak majd vonatkozni.
Igen, a webshopokat érintően az elmúlt években számos változás volt. Az utolsó olyan változás, ami majd nagy hatással fog bírni, az majd idén július 1-én lép életbe, ami egy Európai Uniós szabályváltozás, tehát nem a jelenlegi adócsomag része, ami szerint már az OSS rendszer, a One Stop Shop rendszer elnyeri a végső változatát, ami azt jelenti, hogy az egyes webshopok egy-egy országból, ha több Európai Uniós tagállamba értékesítenek, akkor is lehetőségük nyílik egy országból bevallani az összes áfa bevallásukat. Tehát például, ha van egy magyar vállalkozás, aki webshopot üzemeltet, és van magánszemély vevője 15 másik tagállamból, akkor eddig egy bizonyos értékhatár meghaladó értékesítés fölött be kellett jelentkezni abban a másik 15 tagállamban is áfára, és ott helyben kellett mondjuk a áfa kötelezettségét teljesíteni. Ezek a kötelezettségei folyamatosan az elmúlt években finomodtak, egyszerűsödtek, és most jut el oda, hogy itt Magyarországról egy speciális bevalláson és regisztráción követően teljesítheti az összes EU-s tagország felé az ottani áfa kötelezettségét. És ehhez kapcsolódik egy olyan változtatás a jelenlegi adó csomagban, hogy ugye ezt külföldi vállalkozások is ugyanúgy megtehetik a Magyarország felé történő értékesítéseikkel kapcsolatban. Tehát ma már nem kell egy szlovák, vagy cseh, vagy lengyel cégnek majd bejelentkeznie Magyarországon a magyar áfa alá, és itt az itteni szabályok szerint teljesítenie a kötelezettségét, hanem a saját országából fogja bevallani a magyar áfát, és onnan fog bevallást benyújtani. Ezt viszont az ebben szereplő adatokat a hatóságnak jóval nehezebb ellenőriznie. És emiatt a új szabályok szerint előírtak a pénzforgalmi szolgáltatók számára egy olyan kötelezettséget, ami azt mondja ki, hogy egy pénzforgalmi szolgáltató, amennyiben egy külföldi vállalkozás, EU-s vállalkozás felé egy hónapban 25 utalást vagy ügyletet teljesít, akkor ezeket az ügyleteket jelenti a magyar adóhatóság felé. Ezt egyszerűen elmondva, például egy Mastercard, vagy egy Visa, tehát ugye ha valaki a bankkártyájáról innen Magyarország, vagy bankkártyájával innen Magyarországról vásárol egy külföldi webshopból egy terméket, akkor ezt az információt ugye a Mastercard ugye tárolja, és hogyha a 25 utalás történik a rendszerében egy adott, nem tudom, lengyel cég felé, akkor ezt a 25 tranzakciót ő lejelenti az adóhatóságnak. És innentől kezdve az adóhatóság az összetudja majd hasonlítani a lengyel cég által Magyarországra elküldött áfa bevallás adataival ezeket az utalási adatokat, tehát gyakorlatilag egy kereszt ellenőrzést tud végezni.
Nyilván ennek a gazdaság kifehérítésére is hatása van.
Abszolút, már csak azért is, mert az elmúlt években, és ez nem, tehát kifejezetten szeretném mondani, hogy ez nem csak magyar jelenség, hanem a teljes EU-s jelenség is egyben. Mivel ezek a távolsági értékesítésre vonatkozó szabályok voltak, főleg a ugye magánszemélyeknek történtek értékesítések a webshopokból, nem nagyon lehetett azt ellenőrizni, hogy az egyes webshopok az áfa bejelentkezéshez kapcsolódó limiteket átlépték-e, hiszen nem nagyon lehetett azt ellenőrizni, hogy például egy lengyel vagy egy szlovák webshop egy valóban mondjuk értékesítette akkora összegben Magyarországra magánszemélyeknek termékeket, hiszen magánszemélyek semmilyen információt erről nem adtak az adóhatóságnak, tehát adott esetben sok olyan vállalkozás volt az egész Európai Unióban, aki arra alapozta azt, hogy ő melyik országból működik, hogy a lehető legalacsonyabb mértékű áfa szerint kelljen a kötelezettségeit bevallani. Tehát elment egy olyan országba működni, ahol alacsony az áfa mérték, és annak ellenére, hogy egy magas áfa mértékű országba, például Magyarország felé értékesített jelentős összegben, nem a magyar 27%-os áfát, hanem mondjuk egy 15%-os mértékű áfát alkalmazott a termékeire. Na most ezeket a adóelkerülőket így most már ki lehet majd szűrni, hiszen pontosan látni fogja a magyar adóhatóság, hogyha valaki átlépi azt a küszöböt, ami most egyébként jelentősen csökken, 35 ezer euróról 10 ezer euróra, az az összeg, ami fölött már magyar áfa szabályokat kell majd alkalmazni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának partnere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.